Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük keresztény testvéreim Isten dicsőítésére a 25. Zsoltár első versét, Szívemet hozzád emelem. Énekeljük tovább, keresztény testvéreim, az előbb énekelt 25. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseit, melynek szövege így kezdődik, Utaid, Uram, mutasd meg!
Utaid, Uram, mutasd meg! Thank you.
a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Most pedig hallgassuk meg, keresztény testvéreim, a bibliai üzenetet.
Az Úr szolgája szelíd és szabadító. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármált, és nem hallatja szavát az utcám. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népeknek és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik a tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken.
A kegyelemnek szent Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Istennek beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, imádkozzunk ezért. Örökké való kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Gyermeki alázattal állunk meg előtted és hajtunk fejet, ezen az adventi vasárnapon is, mert érezzük, hogy emberi erőnk véges, de a te kegyelmed végtelen. S ebből a kegyelemből ma is vehetünk, és erősödhetünk reménységünkben, hitünkben, mert tudjuk, hogy a te ígéreteid valóra válnak, mint ahogy mindig meg is történt, és mi ennek a nagy történésnek kapujában állunk lassan, és felfele tekintünk a magasságba, ahonnan a te dicsőséged árad erre a világra. Köszönjük, hogyha megpróbálja elhomályosítani ez a világ minden színeivel a te dicsőségednek fényét, mégis áthatol a lelkeken át az örökké valóságnak igazi világossága már itt ezen a földön, s köszönjük, hogy mi érezhettük, s ebben a világosságban járhatunk, gondolatban, érzelemben, cselekedetekben. Ezért kérünk téged, hogy ebben az órában is a te igédnek világosságát gyújts fel értelmünkben, hogy annak fényénél befogadhassuk azt, ami ugyan kézzel foghatatlan, de mégis érezzük, hogy valóság. Valóság a te szereteted, valóság a te hűséged, valóság a te kegyelmed, amelyből kérünk ma is. Ezért kérünk, szentelj meg mindannyiunkat, az ige hirdetőt, hogy tisztán átadhassa az evangéliumot, az életnek örömüzenetét, az ige hallgatóit, hogy befogadhassák azt, ami végtelen a véges lélekben mégis munkálkodik, a te kegyelmed, a te szereteted. Egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Most pedig kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztala köré, úgy, ahogy minden alkalommal teszik ezt. Gyertek szépen! Nagyszerű, látom, hogy szép számban összegyűltetek. Én azon gondolkoztam, hogy minden embernek van egy példaképe, és az ember nem csak felnőttekből, hanem gyermekekből is áll. Gondolom, hogy nektek is van példaképetek, de először is, mi az, ki a példakép? Az, akire felnézünk, akihez hasonlók szeretnénk lenni. Bizonyára van példaképetek, tudtok valakit mondani? A meséből, a történelemből vannak herceg kisasszonyok, aztán vannak bátor vitézek. Gondolom, hogy mindenkinek van példaképe, szeretne olyan lenni. Vannak nagy bábuit, hát biztos a bábukat is valamilyen példaképről formázták meg, hogy hasonlítsanak hozzá. Tudnék, a példaképhez szeretnénk hasonlítani. Szeretnénk olyanok lenni, mint azok, akik győztesek, ugye? Hát a történelemben is vannak ilyen nagy példaképek, szabadságharcosok, elég, ha egyet említek, második Rákóczi Ferenc, egy szabadság harcos hős vezér, aztán az 1848-as, 49-es szabadságharc forradalom hősei, az 1956-os szabadságharc forradalom hősei, akik közül még életben is vannak, hát ezekről az elmúlt év során mind megemlékeztünk, és volt is, akikkel találkoztunk, vagy a könyv lapjairól, vagy pedig éppen élőben, személyes találkozás által. Na de ha a televíziót nézitek, ott is láttok példaképeket, én most nem valami furcsa filmekre gondolok, hanem például a Röpüly Pávára. Látta valaki? Biztos igen. Hát vannak ott nagyon ügyes gyerekek, akik nagyszerűen tudnak táncolni, de nem akármilyen táncot, hanem ami népünk lelkéből fakadó ritmusokra járják el, azokat a táncokat, amelyeknek mozdulataival tulajdonképpen jellemzik azt, akik vagyunk. Mi egy népnek, egy nemzetnek vagyunk a gyermekei, a magyar nemzetnek. De akik más nemzetnek gyermekei, ők is pontosan olyan fontosak, és megmutatják ezek a gyerekek, hogy mi is a jó példa. Szeretnétek ilyen példákat követni? Olyan szépen táncolni, énekel, egészen biztos mindenkinek van tehetsége valamihez. Szeretnél te is? Igen, nagyszerű. És egészen biztos, hogy sikerül is, csak azért vannak a szülők, a nevelők, hogy meglássák bennetek, hogy mihez van tehetségetek. És akkor azt tudjátok fejleszteni. Aztán vannak nagy sportolók, akik aranyérmeket nyernek. Azokhoz is szeretnénk hasonlók lenni. De hát ahhoz, hogy valaki győzzön, nagyon sokat kell dolgoznia, nagyon sokat kell küzdenie. Hát nekem volt alkalmam ilyen olimpiai aranyérmesekkel találkozni, beszélni, sőt még meg is áldani őket, azaz kérni Isten áldását, és mindenik megmondotta, hogy bizony saját erejükből nem lettek volna képesek azokat a szép eredményeket elérni. Tehát mindig érezték, hogy amikor célba értek volna, nekik már emberileg nem is volt erejük, de valaki segítette őket. Például van egy 26-szoros világbajnok, íjazó. Nem is nagyon hallottunk róla, és ő mesélte nemrég, hogy amikor kiállt a nemzetekkel, a törökökkel, és visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még harcoltak a mi őseink a törökök ellen, hát sajnos nem minden esetben győztek. Mondja szépen.
Nekem van egy olyan mese, amiben Spartacus.
Hát, az is nagy vitéz volt, nagy gladiátor. Szabadságharcos volt ő is. Na és elmondotta, ez a Mónus Lászlónak hívják ezt a fiatal embert, aki a világot végigverte, ma olyan értelemben, hogy mindenütt győzött, és elmesélte, hogy egy alkalommal nagyon-nagyon izgult, mert egy óriási nagy távolságot kellett legyőznie a nyílvesszővel. 426 méter. És úgy érezte, hogy fúj szembe a szél, és akkor elkezdett imádkozni. És tudjátok, mi történt? A szél ellenkező irányba fordult, és 626 métert lőtt, amit senki még el nem ért ezen a földön. Mert ő úgy érezte, hogy azokat, akiket képvisel, minket, mindannyiunkat, csak úgy tud képviselni, ha imádsággal, lelkében az így nyíl megfeszített húrján megmutatja, hogy milyen is az a zászló. Hogy emelje fel a zászlót, mert a zászló, amikor a sportolók győznek, akkor is felhúzzák, és azt a szép imádságot, amit mi is éneklünk közben, a magyar himnusz, éneklik, játsszák, van, amikor nem végig, sajnos, de hát az is előfordul, és olyankor büszke mindenki. És ők azt mondják, hogy ez a fontos. Igen ám, de a királyfi is csak egyszer tud győzni, aztán elveszi a királylány, és élnek boldogan, míg meg nem halnak, de mi történik utána? A sportolók is egy bizonyos ideig el tudják ezeket az eredményeket érni, de aztán véget ér. Van nekünk, keresztényeknek, aki magyaroknak, mindenféle más nemzetnek is a példaképe lehet. Kicsinyeknek, nagyoknak, és amíg várjuk, hogy megszülessen az eredmény, hogy ki lesz a győztes a röplypádában, addig arra is figyel a világ, hogy megszületik az, aki mindenkinek példaképe, és ő legyőzi nem az ellenfeleit, nem is az ellenségeit, hanem még a halált is. Tehát a világnak ura egy nagy király, aki az ő királyságának részesévé tesz bennünket. Az Úr Jézus Krisztus, gondolom, hogy most várja mindenki, hogy megszülessen Jézus. Miért várjátok? Mert? Igen?
Mert akkor lesz karácsony.
Akkor lesz karácsony. Tehát a Jóisten szeretete testet ölt ezen a földön, és mindenki örvendezés, mindenki győztesnek érzi magát. És hogy küzdünk azért, hogy megszülessen számunkra is ez a példakép, aki egész életünkben az lesz? Imádságot.
Hát úgy, hogy várunk, és egyszer csak megszületik.
Igen. Imádkozunk. Ez a mi dolgunk, a sportolóknál az edzés, nálunk az imádság. És akkor mindannyian győztesek lehetünk, és ugyanúgy örvendezünk, mint azok, akik győztek. Hát akkor az elkövetkező időben imádkozzon mindenki, és a példaképét kövesse, aki jó. Mert ugye halljuk gyakran, hogy jónak lenni jó, tehát olyannak lenni, mint Jézus. Hát igyekezzetek akkor olyannak lenni. Áldás, békesség! Köszönöm. Nagyszerű. Köszönöm. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekelje a gyülekezet a 328. számú énekünk első, második és harmadik szakaszait. A 328. számú énekünk szövege így kezdődik, jöjjetek Krisztust dicsérni. Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levele, első részének 20-tól 22-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr ebben az adventi órában, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levele, első részének 20-tól 22-ig terjedő verseiben felolvasom. Hallgassátok meg figyelemmel, és keresztényekhez méltó alázatos lélekkel. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket ti veletek egybe, Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. Eddig tart az alapige. Keresztény testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet. Felolvasott alapigénkben három fontos dologra kell figyelnünk. Először is arra az ígéretre, amelyről az apostol beszél. Aztán ennek az ígéretnek a beteljesedésére, és ez a beteljesedés pedig Isten dicsőségére történik méghozzá mi általunk. Tehát itt már mi is részesei vagyunk annak a dicsőségnek, amelyről az apostol beszél, és a reformátorok is valamikor, amelyről szoktuk mondani soli deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség, de ennek a dicsőségnek az ő egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett, aki meghalt és feltámadott, és visszatért az Atyához, hogy onnan aztán újból visszatérjen ebbe a világba, a maga királyságának dicsőségébe veszi fel mindazokat, akik ezt munkálják, akik ezért imádkoznak. De mi is történt Korintusba, mielőtt ezekről a dolgokról írt volna az apostol? Korintuszról tudjuk, hogy keletnek, nyugatnak, délnek és északnak a kapujában volt. Egy olyan fejlett város, gazdaságilag és kulturálisan is, amely aztán el is veszítette azokat a fékeket, amelyek az ember életét szabályozzák a túlkapásoktól. És mint ahogy ez történni szokott, és ahogy Rómában is történt, és ahogy azóta is gyakran megismétlődik a mi időnkben is, különböző helyeken, különböző városokban, ugyanúgy ezek a fékek megszűntek. Elszabadult az emberi indulat, mégpedig az élv hajhászásban, parázdasságban és mindenben, ami az ember életének kárára van. Az apostol ebben a gyülekezetben, ebben a városban próbálja a gyülekezetet úgy irányítani a távolból is, hogy ezektől a kísértésektől próbálja magát távol tartani a gyülekezet minden tagja. Nem sok sikerrel teszi. Megírja az első levelét, és utána elküldi Timóteuszt, a tanítványt, aki visszajön, és azt mondja, hogy semmi eredménye azoknak a figyelmeztetéseknek, azoknak a parainésziseknek, ezt ismerjük a történelemből, irodalomból, gyakran emlegetjük Szent István intelmeit fiához, Imre herceghez. Aztán ismerjük az irodalomból szintén a nagyírónak az unokaöccséhez írt parájnésziszeit, figyelmeztetéseit. Ezek tulajdonképpen mind ilyen életcél elérését szabályozó útvonalakat jelentene gondolatban, cselekedetben. Az apostol is megpróbálja a gyülekezetet azzal a mértékkel figyelmeztetni, aki kánonja, zsinór mértéke a keresztény életnek az Úr Jézus Krisztus. Elkeseredik az apostol, aztán később újabb levelei születnek, azokról nem is tudunk, mert megsemmisültek, de azoknak sem nagyon volt sikere, és hát keservek között írt levélről beszél az apostol, aztán megírja azt, amit második levélnek számít, és Titusztól küldi el a másik tanítványától, és erre már figyelnek a gyülekezeti tagok, és úgy gondolja, hogy személyesen is el kell mennie. Efézusból írta a korábbi leveleket, ezt meg Macedóniából. Elindul arra fele, igen ám, de az ellenpólus is kialakult a korintusi gyülekezetben, különösen a hellenista vallásosságot követő zsidók körében, akik megtámadják Pált. Erről nyíltan ír is Pál, és nagyon durva támadások keresztüzébe kerül, ő sem nagyon válogatja a sima szavakat a válaszban, és valahogy úgy érezzük magunkat, mintha a reformáció korában lennénk, mondjuk a pápa és Luther levelezéseiben, csak hát azok már sokkal erősebb hangnemben szólaltak meg, mint itt Pálnak a válaszai. Megvádolják mindennel, próbálják lejáratni a tekintélyét, azt mondják, nem is apostol, mert ha az lenne, akkor egészen másképp szólna, akkor a törvényeket nem dobná el, a törvényességet akarták az evangélium helyébe állítani. De tudjuk, hogy Krisztus betöltötte a törvényeket, az előbb felolvasott bibliai részből is halljuk, hogy a törvényeket teljesítette, és a lélektelen szöveg helyett lélekkel tölti meg a parancsolatot, amelyet Isten ad. Két nagy parancsolatban felújítja azokat a több ezer éve már ismert, csak szépen feledésbe merült parancsolatokat, a szeretet két nagy parancsát, és ezt Pál apostol, az Úr Jézus Krisztus által felújított parancsolatokat próbálja a gyülekezet színe elé vinni. Aztán, amikor bizonyságot kell tennie, azt mondja, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Ígéretekről van szó, és ezek nem emberi ígéretek. Nem valami vallási vezetőknek az ígéretei, nem is a társadalmi életet nagyban befolyásoló politikai vagy akár más vezéreknek az ígéretei, nem is valami nagy hatalmaknak az ígéretei, amikor azon vitatkoznak, hogy hogy osszák fel a világot, hogy milyenné tegyék, hogy milyen legyen az embernek élete, hogy ki hogyan éljen, ki kivel éljen. Nem ilyen ígéretekről van szó, mert ígéret az ideológiákban gyakran megjelenik, és ismerünk ilyen, nem is olyan rég, néhány évtizeddel ezelőtt, olyan ígéret, ahol mindenkinek aztán bőségben, jólétben lesz része, ehelyett szolgasságban, nyomorúságban, szabadság helyett megkötözöttségben, és ezek az örvények a világban mindig veszélyeztetik a keresztény ember életét, mint ahogy Pál is, ahogy ír a maga küzdelmeiről és a gyülekezetek életéről, kiderül, hogy veszélyeztetett élete van. Nem csak neki, nem csak őt csukták börtönbe, nem csak neki kellett menekülnie bizony elég gyakran a felhergelt tömeg elől, hanem a keresztényeknek, és ezt nagyon jól ismerjük a keresztény üldözésből is tovább sorolhatnánk, tehát veszélyeztetett élete van ma is a keresztény embernek, és elsősorban, ami veszélyezteti nem csupán a világban lévő gonoszságok, hanem az emberi indulatok. A keresztény embernek önmagában felkelő indulatai, amelyekkel naponta meg kell küzdenie. Naponta harcot kell vívnia önmagával, és legnehezebb önmagát legyőznie. Mert mi hasznom abból, ha a világot megnyerem is, de lelkemben kárt vallok, mondja Pál apostol ugyancsak, Tehát le lehet győzni a világot, mindent meg lehet szerezni ebben a világban, hatalmat, pénzt, de hogyha a lelkében kárt vall az ember, ha nem a Krisztus lelke van benne a szelídségnek, a jó szándéknak, a szeretetnek lelke, akkor ő maga is kárt vall. A gyűlölködő ember saját maga lelkében vall nagyobb kárt, mint sokkal nagyobbat, mint amit okoz másnak. És valahogy arrafele tendál ez a világ, hogy önmagában is küzdenie kell az embernek a belső indulatokkal, de a közösségekben is, nem csak Pál apostol idejében volt ez így, hanem így van ez manapság is, így volt ez mindig. De van valami, ami az embert lelkesíti, egy-egy ígéret. Ezekkel meg lehet mozgatni az emberi indulatokat, cselekvő képessé lehet tenni az ember, csak nem mindegy, hogy milyen cselekedetekre indul el az ember. Jó cselekedetekre, vagy a gonoszságra. Békességet munkál, vagy háborút szít. Jót tesz embertársával, vagy kárt okoz másoknak és magának is. Az ígéret, amiről Pál apostol beszél itt, a római korban egy természetes dolog volt, hiszen ha egy hadvezér győztesen tért meg a csatából, ígéreteket tett a népnek, sőt ezen felül még pénzt is szórt, meg kenyeret és cirkuszt ígért a császár a népnek, ha őt istenítik. Tehát ígéret mindig volt, csak az ígéretek nem teljesültek. A világ gyakori felosztásában is ígéretek hangzottak el, nagyhatalmak részéről is, és ezek az ígéretek nem teljesültek. Legalábbis nem igazságosan, és nem azoknak javára, akiknek ígértek. De ilyen ígéreteket tesz az ember maga is az ő életében. A konfirmáció alkalmával egy ifjú ígéretet tesz, fogadalmat tesz arról, hogy hűséges marad az anyaszentegyházhoz, s főleg ahhoz, aki az anyaszentegyház feje, az Úr Jézus Krisztushoz. Aztán, hogy ezt mennyire tudja megtartani az életben, az nem csupán tőle függ, hanem a környezetétől is. De elsősorban, hogyha befogadta valóban Jézust és engedi, hogy Isten szent lelke munkálkodjék benne, akkor Isten dicsőségére tudja az ő egész életét fordítani. De hát ígéretet teszünk úrvacsora vételkor, ígéretet teszünk házasságkötéskor, ígéretet teszünk keresztelőkor. Számtalan esetben tesz ígéretet az ember, és hogyha jól a lelke mélyében néz, akkor nem biztos, hogy minden ígéretet tökéletesen megtartott, beteljesítette. De van valaki, aki ígért, és akinek az ígérete amen, azaz úgy van, ahogy az igéből halljuk, maga Isten. Az Ószövetségben a proféciák által hallottuk, hogy Ézsaiás proféciájában a megváltó, a messiás, a szabadító nem lóháton jön felfegyverkezve, nem birodalmat akar alapítani ebben a világban, hanem egy olyan országot hoz közel, a lélek országát, amelyről azt tudja mondani Heródesnek, amikor megkérdezi, hogy az én országom nem e világból való. Ez nem azt jelenti, hogy nincs benne, vagy nem kell benne lennie ebben a világban, hanem arra a világra gondol, amelyet élnek az emberek. Nem e világi gondolatok, nem e világból való, hanem Isten lelkéből fakadó, Isten kegyelme által létező, és a keresztény emberek cselekedeteiben megmutatkozó, ha megmutatkozik, ha Krisztus szerinti, a Krisztusféle országról van szó, amely valahol a magasban van, Illés Gyula így írja, haza a magasban, ő akkor egy nemzetre, egy nyelvre, egy kultúrára, népünkre gondol, és valóban a szétszaggatottságban is ott van valahol a magasban, ha együtt tudjuk felemelni lelkünket, gondolatunkat, Isten szent lelke által a magasba, ahol meglátjuk a magasból a szenvedőt, a háborúságot szenvedőt, és igyekszünk segíteni rajta. De meglátjuk magunkat is elesettségünkben, és akkor nem kétségbe esünk, hanem tudjuk, hogy megígérte Isten, hogy elküldi azt a szabadítót, aki megszabadít vétkeinktől, minden nyomorúságunktól, aki az elesettet felemeli, a megtörött nádat nem megrepett nádat nem töri el, a pislogó mécses lángját nem oltja ki, aki életet, szabadulást hirdet ennek a világnak. És ez az ígéret beteljesedett, Isten szeretete által, amikor a szeretet testet töltött, az ige testélet, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a világosság eljött ebbe a világba, és a sötétség nem akarta befogadni őt, ahogy János apostol is mondja, de ebben a sötétségben, mint pislogó mécses, ott van, és ott kell lennie a mi lelkünkben, a keresztény emberek veszélyeztetett életében is, hogy ez a láng, ha pislákolva is, de mutassa a helyes utat. Hogy mutassa azt az utat, amely elvezet a Krisztus bölcsőjéhez. Hogy vele együtt tudjunk újjászületni mi is. És ez az ígéret beteljesedése nem csupán valamikor a keleti bölcseknek jelentett nagy örömet, és nem csak azoknak a pásztoroknak, akik kint a mezőn legeltették a nyájat, hanem az egész világnak. Volt, akinek örömet, volt, akinek botránkozást. Volt, akinek kétségbeesés jelentett, aki e világban élt és e világi dolgokhoz ragaszkodott, az kétségbeesett. Aki pedig el tudta szakítani magát azoktól a megkötözöttségektől, azoktól az anyagi világhoz való ragaszkodásoktól, amelyek mondhatnánk gyakran, hogy hát a mindennapi betévő falásért, a felvevő ruháért, a hajlékért, a társadalmi pozícióért megvan bennünk. Ha ezektől el tudja szakítani magát az ember, akkor mindezek megadatnak néki, és ebből a görcsből feloldódik. Nem ragaszkodik görcsösen ahhoz, ami mullandó. Mert meg tudja ragadni a gondolattal, a lélekkel az örökkévalót. Akkor nem csak azt látja, ami a szemei előtt van, hanem azt, ami azon túl is. Mert mi nem a láthatókra nézünk, mondja az apostol, mert azok ideig, óráig valók, a láthatatlanokra, amelyek örökké valók. És ez az örökké való, a láthatatlan Isten, a maga szeretetét küldi el ebbe a világba, hogy beteljesedjék az ő atyai jósága. Nem elpusztítja a világot, hanem megváltja. Elküldi a megváltót, a Krisztust. És azt mondja az apostol, hogy ebben a Krisztusban lett igenné, valósággá minden ígéret, és ámenné, amelyre rá tudja mondani a világ, a keresztény ember, hogy úgy van. Ha ezt megtapasztalja, ha ezt megérzi az ő lelkében, ha megérzi az ő életében, és éppen abban a világban, ahol az ő élete veszélyeztetve van. Veszélyeztetve lehet egy család, veszélyeztetve lehet egy ország, veszélyeztetve lehet egy földrész, akár Európa. De az egész világ tulajdonképpen veszélyeztetve van, és ezt számolgatják is, hogy az idő óra mennyit mutat még abból, ami hátra van, és ez kétségbe ejtő, ha csak erre gondol az ember. De ott van az, aki az időknek ura, aki előtt nincsen idő, ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak elmúlása, mondja a zsoltáros, aki az időknek ura. És beteljesedett az időben, itt a mi világunkban, Istennek szeretete az ő egyszülött fiában, és igent mondtak rá, áment mondtak rá, az említett pásztorok, a bölcsek, és nagyon sokan, és a keresztény üldöztetés idején azok, akik összegyűltek szeretett közösségben, Isten tiszteletek után az agapé, a szeretet vacsorában lehettek együtt, és mindenük közös volt, de ez nem valami ideológia mentén, hogy minden közös, csak éppen az enyém több, amit ebben a világban láttunk már, és látunk, hanem valóban közös. Jó akarattal, jó szándékkal, Isten lelkét hordozva, s ha pislákoló mécsesként is, de Isten lelkének világosságát mutatni meg, amelynek nem vakító a fénye, nem hideg a fénye, nem mesterséges fény, hanem meleg. Melegít, akár egy tekintet is. Egy szeretetteljes tekintet az embertársunk felé melegíthet, ha Isten tekint a mi arcunkon keresztül. Kálvin János ezért fogalmaz így az imágó Dei, az Isten arcban, hogy valóban az Isten arcának kell megmutatkoznia ebben a világban a Krisztus által. S ha mi igen tudunk mondani arra, amit Isten eltervezett, akinek eljövetelét várjuk, és azt mondjuk, igen, én őt várom, a reklámok rivaldája fényében is, a nagy zajban, a nagy kínálatban, a nagy ígéretben, ha én őt várom, akit Isten ígért meg, akkor ő meg is születik számomra. Akkor bennem is felragyog Isten arcának fénye ebben a világban. Nem olyan erősen, hogy betöltse ezt az egész teremtett világot, de az én szűk környezetemet, az én családomat, az én gyülekezetemet, a munkahelyemet, azt a helyet, ahol vagyok, és akkor ebből árad már tovább a szeretet. És mindez Isten dicsőségére történik, nem az emberi javaknak a halmozására. Tehát ez megint egy lényeges dolog, hogy amit ígérnek, azt megkapjuk, de ez Isten dicsősége, nem a mi dicsőségünk, nem a mi anyagi meggazdagodásunk, hanem lelki gazdagságunkra, lelki épülésünkre történik. És azt mondja az apostol, aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és szíveinkbe adta a léleknek zálogát. Tulajdonképpen Pál apostol azokat a fogalmakat használja, amelyek abban az időben a kereskedőknél használatos volt. A megerősítés az tulajdonképpen a kereskedő által adott garanciát jelentette, hogy ő ezt az árut meg fogja vásárolni. Tehát garanciát kaptunk arra nézve, hogy mi ennek a nagy értéknek, amit Isten küld el számunkra, valóban részesei lehetünk. Ígéreteket, de nem akármilyeneket. Pecsét, a pecsét pedig a tulajdonjognak volt a jele, és tulajdonaivá leszünk annak, akit kapunk. A Heidelbergi K.T. is erre tanít bennünket, hogy Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérén váltott meg, és tett a maga tulajdonává engem, és az ő Isten akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Tehát túlmutat ezen a földi világon. Az én üdvösségemnek, üdvözülésemre kell szolgálnia, és arra szolgál. És ez, ami a földi életen túlmutat. Aztán a zálogról is beszél az apostol, ez a vétel árnak bizonyos hányadát jelentette. A korintusiaknak a korintusiak nyelvén beszélt, mert azt mondja, görögnek görög vagyok, zsidónak zsidó vagyok, a szegénynek szegény, a gazdagnak gazdag. Volt részem gazdagságban, szegénységben, szabadságban, börtönben. Tehát felsorol a Pál apostol mindent, ami egy emberrel ebben az életben megtörténhetik. És mindent el tudott hordozni, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mondja az apostol, tehát a próbatételek a veszélyeztetett életben azt jelentik, hogy van ereje az embernek, ha kéri ezt, ha elfogadja ezt az erőt, és ennek a vételárnak, a Krisztus vérének, áldozatának egy részét mi is megkapjuk. Ki a maga részét? Megváltott bennünket, és a maga tulajdonaivá tett. Nem pénzen, mint a kereskedők, nem aranyon és nem ezüstön. Nem úgy váltott ki, mint ahogy a fogságba esetteket ki lehet váltani, esetleg egy másik fogságba esettel kicserélni. Nem cserél ki. Nem aranyat és nem ezüstöt, nem pénzt, nem vagyon, nem tisztséget ad nekünk, hanem az ő szent lelkének ajándékát adja, a Krisztus vérének érdemét. És erre mondja tovább az apostol az elkövetkezőben, aki el is pecsételt minket, és azt mondja, én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kimérve nem mentem el eddig Korinthuszba. És most megválaszolja azt, amivel megvádolták őt, hogy nem mert elmenni, hogy az útját többször megváltoztatta, hogy nem is megbízható ember, és ezért mondja el az apostol azoknak, akik őt támadják. Semmi sem azért történt, amit az emberek róla gondoltak vagy hírezteltek, hanem Isten akaratának engedelmeskedve tette mindezeket. Mi is haladunk, és várjuk, mert közeledik. Tehát közösen tesszük meg azt az utat a találkozásig. Az adventben nem csak várakozunk, az adventus, latin kifejezés, az eljövendőt jelenti, adventus domini, az Úrnak eljövetelét jelenti, és az Úrnak visszajövetelét jelenti, hanem útrakelést is. Tehát nem csak ülünk és várjuk, hogy megérkezzen számunkra a megváltó, aki aztán megszabadít minden nyomorúságunkból, aki mellett aztán biztonságban lehetünk, hanem mi magunk is elindulunk. Elindulunk lélekben, ott a betlehemi bölcső felé, és biztos, hogy felragyog a mi egünkön is az a csillag, amely elvezet ő hozzá. Azért, hogy az ő királyságának dicsőséges fényét meglássuk, hogy annak részeseivé legyünk, s ha az apostol használja a megkenetést, akkor a felkentről is kell beszélnünk, mert ő az, akit az Atya szent lelkével felkent, örökkévaló királyunká, főpapunká és profétánká. Tehát ennek a hármas tisztségnek a tulajdonosa az, aki mindenikből ad nekünk, hogy ezzel tudjunk erősödni, munkálkodni, hogy cselekvően várjuk a Krisztust, és hagyjuk valahol kint, a lelkünkön kívül mindazt, amit a világ ígérget, amivel a világ csalogat, nem ebből a világból érkezik meg Krisztus, ahol annyiféle fény ragyog, hanem abból a világból, ahol az örök világosságnak fénye ragyog, amely sem áramszünettel meg nem szűnik, sem semmi egyéb kioltani nem tudja. Ámen. Most pedig válaszoljunk Isten igéjére a 328. versünk, a 303. énekünk mind a 7 versével. Jöjj népek megváltója! imádkozzunk. Háladással hajtunk fejet előtted, mennyei édesatyánk, mert a te ígéreted valósággá lett ebben a világban, és a te ígéretednek újbóli valósággá válására készülünk fel mi lélekben, hogy a mi életünkben is valósággá legyen, hogy Krisztus eljöjjön, elindulunk lélekben mi is, várni őt, előkészítjük lelkünket, hogy be tudjuk fogadni őt méltóképpen. Köszönjük Istenünk, hogy felemeled a mi tekintetünket a földporából a csillagos ég felé, hogy zsoltárok lépcsőjén emelkedhetünk csillagmagasba, s bűneinket tengerfenék mélységében hagyva megszabadulhassunk azoktól a terhektől, amelyek nyomasztanak. Hogy abból a veszélyből, amelyet számunkra világ rejt, szabadulást nyerjünk általa, az igazi szabadító, aki megszabadít bennünket minden nyomorúságunkból, de hisszük megszabadítja ezt a világot, s benne népünket is, abból a szorongattatásból, amely kétségben tartja az emberi életeket. Kérünk, áld meg mindazokat, akik ezen a napon ma átlépve egy mesterséges határt, túl még mindig az anyaföldön, egy gyülekezetnek képviseletében dicsőítenek téged a testvérek közösségében, hol megkondul újból a harang, hogy emlékeztessen mindarra, ami zivataros történelmi idő volt, de felhívja figyelmünket arra, aki eljövendő, hogy az ő dicsőségét is hirdesse. Különösképpen könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk a betegekért, könyörgünk mindazért, ami számunkra elengedhetetlenül fontos. Erősítsed a gyengéket, és gyámolítsad a magukra maradottakat. Adj vigasztalást igéd és lelked által azoknak, akik koporsó mellett kellett megálljanak. Adj gyógyulást, és soha ki nem hulló reménység fényét azoknak szemébe, akik betegségben szenvednek. Áld meg ezt a gyülekezetet, a kicsinyeket és nagyokat, áld meg népünket, anyaszentegyházunkat, hazánkat, határtalanul. Szent fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Most pedig kérem a gyülekezetet, hallgassa meg a hirdetéseket. Először is hirdetem az állandó alkalmakat. Vasárnap, ma délután is, 15 órakor idősek karácsonya. 17 órakor vita ifi és ifi manusok. Hétfőn 18 órakor énekkar találkozója, próbája. Kedden 18 órakor bibliaóra. 9 óra 30 perckor babamama kör délelőtt. Szerdán 10 órakor bibliaóra, 18 órakor ige körüli alkalom, csütörtökön 8 órakor bibliaóra, pénteken 15 óra 30 perckor konfirmációi első csoport, 16 óra 30 perckor konfirmációi második csoport, szombaton 18 órakor mini ifi, vasárnap újból 10 órai kezdettel Isten tisztelet, amely alkalommal igét hirdet Békési Sándor, teológiai tanár. A mai napon az Ézsaiás 42.1.12 alapján igét olvasott Nagy László presbiter atyánk fia, akinek köszönjük a szolgálatát. Most pedig kérem, hallgassák meg a további hirdetéseket.
Áldás békesség, köszönjük szépen Kusztos Tibor nyugalmazott esperesnek a mai igei szolgálatot. Ahogy már elhangzott, ma délután tartjuk a nyugdíjasok karácsonyát. Folynak az előkészületek, és elárulom, hogy van olyan házi kör, akinek minden tagja sütött süteményt az alkalomra, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit ma délután 3 órakor. December 17-én délután 5 órakor tartják a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola karácsonyi hangversenyét. Ez már egy hagyományos alkalom, ez minden évben megrendezésre kerül. Ez délután 17 órakor lesz a Szent István Király templomban, Budatétényben, és itt is tehát az iskola énekkara, a szülők, tanárok, a mi énekkarunk, a vesperás énekkar, tehát nagyon sok résztvevője lesz ennek az alkalomnak, és mindenkit szeretettel várunk rá. Szombaton délután, most már ez hagyományosnak mondható, tartjuk az adventi ima délutánunkat, amit Németh Népötördi Zsuzsa szervez már évek óta. Ez egy viszonylag hosszú lehetőség arra, hogy egy kicsit elmélyüljünk a karácsonyi történetekben, imádkozzunk, egy kicsit gondolkodjunk együtt, és együtt lehessünk, és én részt vettem már ilyen alkalmakon, és biztatom a testvéreket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Nem kell az egész alkalmat végigülni, ugyanúgy, ahogy idáig is volt. 3-1,5 órás blokk lesz, és lesz közte szünet. Tehát aki az elejére tud eljönni, az 1,5 órát, aki esetleg a középrészre vagy a végére érne ide, akkor őket is szeretettel várjuk, tehát nem feltétel, hogy együtt, tehát végig kell csinálni az egész alkalmat. A pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni a kárpátaljai testvéreink javára, és Szalontai Zsuzsinál is az irodában. Elkészült a választói névjegyzék, kint van a pénztárosi asztalon. Kérünk mindenkit, hogy nézze meg, hogy helyesen szerepel ebben a névjegyzékben, és ha esetleg nem találja magát, akkor írja oda, és utána nézünk. Ez a november 30-i állapotot tükrözi, ami most benne van. És akkor most szeretném átadni Violának, és később majd Enikőnek a szót. Köszönöm.
Nagyon közel van a karácsony, és biztosan mindenkinek nagyon sok feladata van még, meg nagyon sok mindent szeretne a következő hetekben még véghez vinni. Én szeretnék most egy olyan alkalmat hirdetni a testvéreknek, ami abban segít, hogy egy kicsit ebből a rohanásból megálljunk, feltöltődjünk, és tényleg olyan gondolatok ébredjenek bennünk, amik segítenek igazán a lényegre való koncentrálásban. Pénteken többen, akik itt vannak, velük együtt részt vettünk a Cifra Kulturális Központban, Nagytétényben, egy irodalmi esten, és tényleg egy ilyen nagyon megmozgató szellemi, lelki feltöltődés volt ez az este. De szeretném mondani, hogy aki esetleg nem volt, még azok sem maradnak le, mert most pénteken este lesz ennek az adventi irodalmi esnek a második része, pénteken este 7 órától a Cifra Központban, Nagytétényben, Verstörténetek a cím ennek az esnek, és beszélgetés lesz Takács Zsuzsával, ma élő költőnővel, a Vakremény című kötetéről, India című versciklusairól, irodalom és misztika kapcsolatáról, és szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy tényleg aki megteheti, szánjuk oda az időnket. Ez egy ingyenes program, versekkel, zenével, de egy olyan különleges élmény, ami azt hiszem mindannyiunknak az adventjét áldottabbá, különlegesebbé teheti. Majd adunk róla szórólapot a kiáratnál, hogy pontos időpontot és a helyszínt megjegyezhessük. Mindenkit szeretnék buzdítani, hogy vegyünk részt ezen az alkalmon, és amit hirdettünk a szombati ima alkalomra, szintén van egy szórólap, úgyhogy szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy éljünk ezekkel az alkalmakkal, amik az igazán lényegesre és fontosra helyezik a figyelmünket. Köszönöm szépen.
Testvérek, hirdetem először is, hogy szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy a mögöttünk lévő héten eltemettük Búró Lászlóné született Kovács Editet, akinek a gyászisten tiszteletén az 1 Korintus 13. rész 8. versével búcsúztunk, a szeretet soha el nem fogy. Istenek békessége és vigasztalása gyógyítsa a most még nagyon élő sebeket a család részére. És hirdetem még a testvéreknek egy januári alkalmunkat, most igazából csak a figyelmünket szeretném rá irányítani a misszióra. Januárban valamikor a hónap közepén elindítunk egy 10 alkalmas vacsorával és igei üzeneteket közösen felfedező barangolásra hívom a testvéreket a Márka evangéliuma alapján. Az evangelizáció címe Keresztkérdések, a kiáratnál fogja mindenki látni a plakátot. Hordozzuk imádságunkban, és akit megérint a Krisztusról szóló evangélium üzenet szent kíváncsisága, ha mondhatok ilyet, azt hívjuk erre az alkalomra, és szeressük bele a gyülekezetünkbe. Úgyhogy Isten áldjon minket.
Végezetül pedig énekeljük a 468. számú énekünk, mind a 6 versét, Zengd Jézus nevét.